Nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, folytatódik a Gyújtópont a mikrofonnál, továbbra is Longaber András, és a következő beszélgetésünk tárgya nem más lesz, mint a Facebook, illetve az, hogy újfent belengedték, hogy esetleg távozhat Európából, ez már tudtom, nem az első eset. Vendégünk a témában dr. Gulyás Gábor, informatikai adatvédelmi szakértő, akit nagy szeretettel köszöntünk a műsorban, szervusz!
Szervusz, én is köszöntök minden hallgatót, illetve üdvözlök minden nézőt.
Első kérdésként talán kezdhetnénk azzal, hogy most az aktuális helyzetben mi okozza a Facebooknak a jelenlegi elégedetlenségét, illetve ugye mivel már voltak párszor GDPR, illetve adatvédelmi törvények kapcsán ilyen esetek, esetleg miben különbözik az eddigiektől?
Igazából a probléma az, hogy miután bejött a GDPR, az szükségesé tette, hogy legyen egy jogi megállapodás azokkal az országokkal, ahol adatot lehet továbbítani, egész pontosan a személyes adatokat, és hát két évvel a GDPR megjelenése után azt a megállapodást, ami volt az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között, azt az Unió felbontotta, és ennek a helyére még nem lépett be semmi, és hát a GDPR nagyon erőteljesen preferálja azt, hogyha az adatok Európán belül maradnak. Éppen ezért láthatjuk azt, hogy más nagy cégek, mint például a Microsoft is, rendelkezik uniós adatparkokkal, és én azt gondolom, hogy itt is ez lenne igazából az elvárás az Unió részéről, hogy megoldásként ezek a cégek, vagy hát ugye ez egy nagy cégnek a különböző ilyen alkalmazása és a mögötte levő dolgok, ezeknek ugyanúgy legyen egy parkja itt az Unión belül. És hát ezt nem szeretnék. Nagyon dióhéjban erről van szó. De én azt gondolom, hogy a mögött lehet egyébként egy ilyen hosszabb távú stratégia is. Ugye lehet arról is olvasni, hogy maga a Facebook, mint brand, az már azért egy kicsit úgy megkopott. Most már ugye azért ciki a fiataloknak, kevesebben vannak rajta, nem akkora
agyiskés. Elindult az Instagramnak is egyfajta, nem az, hogy népszerűség csökkenése, de azért a TikTok mindenképpen árnyékot vetett ugye az ő népszerűségére is, tehát még a népszerűbbik oldaláról is el lehet mondani talán, hogy csökkent a fénye.
Igen, sőt azért a TikTok az nem csak már ilyen szempontból meghatározó, hanem a YouTube-nak is lett TikTok része, hogy azért látunk ilyen folyamatokat, tehát a TikTok az egy tényezővé vált, és egyszerűen ez a termékerózió is mögötte lehet, hogy sokkal kellemesebb úgy kivezetni a piacot, hogy azt mondjuk, hogy na, miattuk nem sikerült, mert ők így keresztbe tettek. Egyébként is a Facebook nem csak tehát tudja a problémát, és nem magát a brandet akarja föléleszteni, hanem inkább egy másikat akar a helyre bevezetni majd idővel. Ez kapura jöhet ebben az esetben is.
És ebben az esetben gondolom erre az új kialakult brandre is azért vonatkoznának az uniós elvárások. Van erre tett kísérlet vagy tervezés már? Hogy halad például a Metának ezen irányú terjeszkedése vagy kísérletezése a úgynevezett metaverzummal most így fogalmazva?
Én azt gondolom, hogy ez nem egy rövid távú projekt. Tehát nem olyan, hogy hirtelen oda rakják ezt az új szolgáltatást, és mindenki használni fogja. A Facebook az sokkal inkább ilyen volt, mondjuk, hogy könnyű volt felszállni erre a vonatra. A metaverzum szerintem mind szolgáltató oldalról, illetve mind felhasználó oldalról is egy kicsit nehezebb dió lesz. Abszolút határozott tervék vannak, de ezek inkább ilyen éves távlatban értelmezendők. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez még odébb van, és ha én nekem tippelni lehetne, én arra számítanék, hogy nem azzal fogják kezdeni, hogy na, most akkor jól eleget teszünk az összes adatvédelmi követelésnek, hanem sokkal inkább, mint hogy a Facebooknak mondjuk akár az első 10-15 évében is ezt láttuk. Itt vagyunk, szabad a piac, mi vagyunk az elsők, pénzt kell keresni, a többi nem számít. És szerintem itt is ugyanez lesz a helyzet. Látszik, hogy nincs igazán konkurenciájának az elképzelésnek, ha bejön, és inkább őket az fog érdekelni, hogy megtérüljön, az összes többi másodlagos.
Ugye a Meta egyébként mindig is, most már Meta, ugye régebben Facebook néven mindig is híres volt az agresszív terjeszkedési mechanikáján, ugye rengeteg mindent vásároltak fel, illetve az is érdekes most a mostani témán kapcsán, hogy a jelenlegi bevételük, a reklámból származó bevételük 40%-áért felel Európa. Ez vajon mennyire lesz befolyásoló tényező abban, hogy esetleg a Meta még akkor is, ha mondjuk terjeszkedik más platformokon, illetve célozza azt, hogy esetleg új közegeket, új platformokat hozza létre, és ott hagyja akár, hogy te is említetted a Facebookot, illetve úgymond a régebbi termékeit akár az útszélén, de azért közben mégis pénzt kell keresnie, úgyhogy van ennek valami módja? Ugye mindig szoktak trükközni a technikai cégek különböző dolgokkal, gondolom például a pereskedéssel is tudják egyébként húzni az időt, ameddig lehet, de ugye például Írország egyébként amúgy is egy hosszú ideje óta létező a technikai cégek számára alkalmas telep arra, hogy úgy meghúzzák magukat, de ez most változó félben van azért?
Lehet, hogy kicsit távolabbról közelíteném meg ezt a problémát. Írország az egyelőre még mindig működik. Nyilván, hogyha mondjuk lesz ilyen adóreform, például most nem akarom elterelni a témát, de az is módosíthat ezen a helyzeten. De visszatérve egy kicsit az alapproblémára, én ezt úgy látom, hogy itt a pénzkeresésnél van egy megelőző cél, amit el akarnak érni. És most bocsánat, de egy kicsit hátrébb lépnék, remélem, hogy nem lesz túl absztrakt, vagy távol így a hallgatóknak, nézőknek sem. De igazából azok a főbb technikai újítások, amik lehetővé tették, hogy ez a helyzet most előjön, gondolok itt arra, hogy kijött az iPhone, és ez megváltoztatta, hogy az internetet ott hordjuk a zsebünkben. És a Facebook is akkoriban jelent meg, akkor kezdett elterjedni, és ezek a változások létrehozták azt a környezetet, hogy előtte ciki volt, hogyha valaki nem álnéven volt az interneten, na azóta meg azt nézik pedofilnak, terroristának, aki csak álnéven van az interneten. És igazából ebben az időben ez az időszak alatt a Facebook azt tudta elérni, hogy tulajdonképpen beékelődött az emberi kapcsolatok egy jelentős részében, a vásárló-eladó viszonyba, illetve hát gondoljunk csak akár a hétköznapi viszonyokba, hogy hol kapom meg az információt az óráimról, a találkozókról, hol tartom a kapcsolatot, osztom meg a fényképeket, és a többi. Tulajdonképpen ez a Facebooknak a legnagyobb hozzáadott értéke, hogy ő a közvetítő közeg az emberek között, és ezen keresztül próbálja meg azt a pénzt megkeresni, amiből fent tudja tartani magát. Én azt gondolom, hogy itt a fő vízió a meta mögött is az, hogyha azt feltételezzük, hogy az emberek főleg virtuális térbe fognak mozogni, akkor a Facebook, vagy most már a Meta szeretne lenni ez a szereplő, aki ott van és közeget jelent ebben az egészben, és most tulajdonképpen, hogyha megnézzük a Covid-nak ezt az elmúlt 2,5 évét, ez nem is egy akkora hülyeség, hiszen láttuk, hogy egyszerűen giga rendezvények mozdultak át ebbe a világba, tehát adott esetben ez még be is jöhet ez a vízió. Előtte ez olyan kicsit olyan dilettáns elképzelésnek tűnt, hogy hát azért miért akarnánk ilyen tömegű dolgokat mondjuk berakni egy ilyen virtuális dobozba. És én azt gondolom, hogy itt a Metának ez az első leküzdendő dolga, és utána lehet azon gondolkodni, hogy fog pénzt keresni. Hogy ez meg hogy fog tudni megvalósulni, én azt gondolom, hogy hasonló modellel, mint hogy a Facebooknál is lesznek cégek, akik ott regisztrálnak, platformot bérelnek, konferenciát futtatnak, és szépen ezt fel kell tudniuk építeni.
Bennem az merült fel még kérdésként, hogy az internet az mindig is egy olyan helyként volt közismert, akár a felhasználók, akár a fejlesztők körében is egyébként, ahol szabadon lehet alkotni. Ugye mindig megvoltak ugye a törvényi követelmények és a törvényi korlátozások, de azért az esetek többségében, főleg talán az elmúlt időknek egy jó részében azért mégiscsak volt egy valamilyen szintű szabadság, és a jogalkotás az nem érte utol ilyen módon azért mégsem a webes világnak a fejlődését, nem hoztak olyan javaslatokat, olyan törvényeket, amik erre reagáltak volna közvetlenül. Most viszont azt látjuk, hogy a törvényhozás az leginkább egyébként az adatvédelmi tekintetben rendkívül nagy erőfeszítéseket tesz arra, hogy utolérje ebben a cégeket, és ezért nem mindegyik cég örül ennek sok szempontból. Ugye gondolom egyébként itt vannak egyszerű szervezési és technikai nehézségek, amik ugye plusz energiát igényelnek abban az esetben, hogyha valaki együtt akar működni, de mint te is említetted, például a Microsoft, vagy akár más cégek viszont ezt gond nélkül meg tudják tenni. Mindazonáltal, hogy nem biztos, hogy van erre a kérdésemre válasz, azért megkérdezem, hogy látsz te arra bármi tendenciát, vagy bármi utalójelet, hogy mitől függ azt, hogy egy adott cég nekiáll ellenkezni az adott szabályozással? Ugye egyébként ezt láttuk a TikTok, láttuk a más egyéb platformok esetében is, nem csak a Facebooknál, hogy mi állhat a mögött, hogyha mondjuk egy cég érdekével ellentétesnek érzi az ilyen szabályozásokat, annak ellenére, hogy mondjuk sok más, akár egyébként akár konkurens cégek is elég egyszerűen beállnak a sorba a jogi szabályozás tekintetében.
A pénz. És ezzel
gyors
meg is válaszoltam.
Rövid válasz, igen.
De valójában ez a fő válasz a kérdésre, viszont egy kicsit összetettebb a miért. Azok, amikről beszélünk, azok etikai kérdések. Vissza akarok élni a pozíciómmal, meg akarom figyelni azt, aki ezzel ellen nehezebben tud tenni, és erről a törő fakad maga például az adatvédelmi rendelet is, ami van az Unióban. De vannak ennél sokkal inkább ilyen soft kérdések, hogy használok-e mondjuk ilyen trükköket a webáruházban, hogyha más is használ. Mondjuk ez már nem egy ma futó technika, de mondjuk becsempészek valamit a kosarába, és akkor ha nem vesz észre, akkor kifizeti mondjuk azt a kiegészítőt is, ami mondjuk segít neki a, nem tudom, hogy karbantartani azt a kütyüt, amit vett. Voltak ilyen próbálkozások. Na most, ha ilyenekben gondolkodunk, ezeknek a nagy cégeknek nem érdekel jó fiúnak lenni. Nagyon egyszerűen azért, mert hogyha ők nem teszik meg, megteszi a konkurencia, és akkor előre tesz szert velük szemben. Most egy sokkal konkrétabb példát nézzük, bevezeti a konkurencia az autoplayt. Hogyha én nézek egy videót, akkor utána rögtön lejátsz a következőt. Ez egy nagyon egyszerű pszichológiai ilyen effektuson alapszik, amit patkányokon kísérleteztek ki, meg aztán embereken, tehát van nagyon sok ilyen, amit ma alkalmaznak ezek a cégek, hogy ha leülünk egy tállevest tenni, és alulról töltik tovább azt a tányért, akkor sokkal többet teszünk, mint hogyha mondjuk egy nagy tányér, de lezárt tartalmú levest kezdenénk el enni. És ezt a cégek azért használják ki, mert az a termék, amit ők eladnak, az valójában nem az a content, nem az a webszolgáltatás, hanem tulajdonképpen az emberek figyelmét adják el a reklámozó cégeknek. És hogyha ők nem lépik meg, hogy bevezetik ezt a feature-t, akkor a YouTube például konkurenciában van ilyen értelemben a Facebookkal, hiszen nem mindegy, hogy hol töltjük az időt, a figyelmünket hol árusíthatják ki, akkor ők vesztenek terméket, és nem tudnak eladni annyit. Ezért egy ilyen cégnek azt a dilemmát kell végig gondolni, és erre nincsen szabályozás, amiről beszélünk, azt a dilemmát kell végigondolni, most akkor, hát ez nem szép, és ott nagyon jól tudják, ha nem is a mérnökök, de akik a döntéseket meghozzák, nagy valószínűséggel tudják, hogy akkor most ezt megtegyük-e vagy sem, és a döntés az lesz, hogy meg kell tenni, mert hogyha most mi jó fiúk leszünk, akkor alul maradunk a versenyben, és ez szépen eszkalálódva előbb-utóbb minket majd valahova a mezőnynek a szélére fog sodorni. Tehát én azt gondolom, hogy a profit miatt, és ezért mondtam azt, hogy a pénz itt a válasz, egyszerűen ezeknek a cégeknek nincsenek meg azok az ösztönzőik, hogy eljátsszák a jó fiút, pedig, és én műszaki háttérből jövök, tehát azok a problémák, amiknél látjuk, hogy nem megfelelő biztonság vagy adatvédelmi dolgokat használnak, lenne rá nagyon sokszor megoldás. Nem azt mondom, hogy mindenre, és nem azt mondom, hogy egyszerűen, de lenne rá megoldás, viszont nem éri meg. És sokszor még a GDPR ellenére sem, mert hát most elnézést, hogy ezt mondom, de ha körbe tudjuk papírozni úgy a dolgokat, most így tényleg nagyon leegyszerűsítve, hogy elhiggyék, hogy mi biztonságosak vagyunk, akkor nem fogunk a valóban hasznos és jó megoldások felé menni, mert ez is elég. És akkor innentől kezdve viszont nem biztos, hogy meg lesz tényleg az a maximális adatvédelem vagy biztonság, mondjuk, ami igazán megkívánható lenne abban a szolgáltatásban. És hát igazából ezt láthatjuk nagyon sok területen, és az adatvédelem igazából csak egy terület ennek az egésznek. Beszélhetnénk a deepfake jelenségről, ugye, amikor arról beszélünk, hogy valakinek az arcát rámontírozzák egy videóra. Évek óta vannak olyan szolgáltatások, ahol egy Facebook profilnak a megadásával el lehet érni, hogy utána egy csomag pornófilmet kapjon vissza az illető, mondjuk a kollégájának, a kolléganőjének az arcmásával. Erre nincsenek exakt jogi megoldások, hogy ezt hogyan kezeljük, és még sorolhatnánk ezt a problémát az ilyen különböző ilyen design megoldásokkal, hogy építem fel a webáruházamat, vagy hogy csalogatom be, hogy tartom meg az embereket a szolgáltatáson belül, és hát ezekkel Dunát lehetne rekeszteni, de most ezt képest a jogalkotás, onnan indultunk, az nagyon-nagyon-nagyon le van maradva, és ezeket nem is olyan egyszerű igazából megalkotni. Például amikor most a GDPR-nél szokták mondani a kollégák, illetve a jogász kollégák is, hogy túlságosan tág, nem ad annyi támpontot, hogy mégis hogy csináljuk azt meg. És neki nagyon egyszerű profán oka van, hogyha túlságosan megmondaná, nagyon nehéz lenne jogilag azt utána kezelni, és egész konkrétan mindannyian tudjuk, hogy ez van ez a süti banner, ez már Európában régóta ott van, ez 2013-ban jött ki, hogy kötelező ezt felrakni, és akkoriban, ahogy kijött ez a szabályozás, már volt olyan cég, aki azzal hirdette magát, egy amerikai cég, hogy oké, rendben, kedves európai hirdetők, ha szeretnétek megfelelni a szabályozásnak, akkor gyertek hozzánk, mert mi megfelelünk, de egyébként pedig egyáltalán nem kell lemondanotok arra, hogy kövessétek és megfigyeljétek a látogatóitokat, mert ez az alapprobléma. És a trükk az volt, hogy ez a cég egy olyan megoldást használt, amihez nem kellettek sütik, és akkor nem kellett bannert felrakni. De azt az alapproblémát, miszint, hogy tájékoztatva legyenek a web látogatók.
Túl exakt volt az adott szabályozás, mert és ezért meg lehetett szólt kerülni. Igen.
Na most a GDPR-nél ugyanezt a tanulságot építették be a jogalkotók, hogy inkább ezeket az elveket akarják megfogalmazni, és akkor így utána az adott cégeken lesz majd az a teher, hogy ezt jól csinálják meg, de nyilván arra viszont meg nincsen kapacitása ezeknek a hatóságoknak, hogy lekövessék, hogy az egyes cégek jól csináltak-e. Ha van egy bejelentés, akkor megnézik, és sokszor ilyenkor kiderül, hogy nem kerek a történet.
Ugye még egy érdekes aspektust adhat hozzá a kérdéshez, hogyha a, most ugye például az utóbbi időben a nagy népszerűségnek örvettek a kriptovaluták, trendik lettek, az más kérdés, hogy most hihetetlen válságba zuhant ez a piac, viszont egy dologra jó volt, vagy érdekes volt, hogy a közfigyelmet ráterelte akár a decentralizált technológiák, illetve alternatívák lehetőségére, illetve sokan talán emlékeznek arra is, hogy Elon Musk egy hatékony közreműködésének köszönhetően hirtelen eléggé népszerűt lettek olyan alkalmazások, mint a Signal, amely ugye nyílt forráskódon próbálja azokat a szolgáltatásokat nyújtani non-profit alapon, amelyeket egyébként a Facebook is. Na már most az belül fel bennem kérdésként, hogyha ennyire sarokba szorítottnak érzi magát sok gigacég, akik ugye profitorientáltan működnek, és ahogy mondtad, ezeket a technológiákat muszáj valamilyen szempontból arra használniuk, hogy az őket, tehát a technológiákat használó felhasználókon keresztül pénzt keressenek. Ezek a cégekre nézve mennyire jelent nagy veszélyt vagy kis veszélyt az, hogyha esetleg ezeknek a szolgáltatásoknak a decentralizált alternatív verziói kezdenek népszerűsödni. Mondjuk úgy például, hogy ahogy említetted, mondjuk egy esetleges rés esetén, ha mondjuk a Facebook valóban kikényszerül Európából, vagy csak mondjuk a szolgáltatásának a minőségét kell redukálnia, akkor ezek mind olyan rést, olyan lehetőségeket teremtenek, amik egyébként a egyre nagyobb népszerűségnek örvendő harmadik utas alternatív szolgáltatásoknak is lehetőséget biztosítanak. Hogy látod?
Ez egy lehetséges forgatókönyv. Legtöbben azt várják, hogyha Facebook tényleg elhagyná az uniót, és éppen ez, én nem gondolom, hogy ez egy valószínű forgatókönyv, inkább próbálják így megfélemlíteni a döntéshozókat, hogy na hát ez mekkora veszteség lenne, hogy mi elmennénk, és hát ezt fogjuk tenni, ha nem működtük együtt. Ez egy tárgyalási pozíció, nem valószínű, hogy fel fogják adni ezt a piacot, túl sok bevételük függ ettől. Úgyhogy ez egy ideális lehetőség. Az egy más kérdés, hogy ki az, aki készen áll arra, hogy a Facebook helyére lépjen, mert vannak lehetséges befutók, de azért ilyet nem láttunk. Itt ugye két problémát kell megoldani, egyszerre kell tudni valahogy összehozni, akkor legyen elég hirdető, meg legyen elég felhasználó, és hogy hirtelen ezt a vákumot betölteni, az valószínűleg nem fog megtörténni, hanem inkább, hogyha tényleg elmenne a Facebook, vagy a szolgáltatásit elviszi a Meta, akkor mondjuk inkább egy ilyen lassú átrendeződés, ami egy-két év alatt megtörténik, fog majd így megváltozni. Vagy egy alternatív szolgáltató, ami nem csinált mondjuk olyan funkciókat, mondjuk egy Twitter, át fogja venni ezt az egészet.
Arra egyébként vannak már adatok vagy visszajelzések, hogy a felhasználók mondjuk az ilyen szolgáltatásokon keresztül akár mennyit érzékelnek ezekből a változásokból, vagy van-e kihatása ezeknek a különböző GDPR szabályozásoknak? Ugye most már azért eltelt annyi idő, hogy esetleg bizonyos szolgáltatásoknál már lehessen látni tendenciákat, hogy a felhasználók érzékelnek ebből bármit. Sok esetben például én személyes tapasztalatom, hogy észrevettem, hogy sokkal több ilyen jóváhagyós felületen kell átverekednem magamat bizonyos felületeken, ami azért, ha most így szakmai szempontból nézzük, nem mindig szerencsés egy weblapfejlesztés esetén, hogyha a user felhasználónak, mit tudom én, 5 ablakot kell leokézni, amíg eljut az általa óhajtott tartalomig, vagy termékig. Erre vannak tendenciák, hogy milyen hatásra volt akár a piacra az ilyen jellegű európai szabályozás?
Nos, alapvetően egyébként én is pont ezt akartam mondani, hogy ez a komplexitás növekedés az ott van, és én azt gondolom, hogy a GDPR ez egy jó irány, de azt is látjuk, hogy hiába írjuk rá az ételekre, hogy ez zsíros, ebbe ez van benne, az van benne. Az emberek ezzel nem foglalkoznak, pedig tájékoztatva vannak, de megeszik, és nem lett ettől mondjuk egészségesebb a magyar társadalom. Egy kicsit ez is ilyen, viszont én azt gondolom, hogy itt ebben van egy színház a másik oldalról is, mert hogyha kirakjuk, hogy hát mi ennyi lehetőséget adunk a kezedbe, ennyi kontrollt, és nagyon bonyolult és áttekinthetetlen felületekkel elbombázzák a felhasználót. Most nem csak ezekre az ilyen pop-up ablakokra gondolok, hanem mondjuk az ilyen beállításokra is, amik túl komplexek ahhoz, hogy egy átlag felhasználó komfortosan átlássa és tudja használni. Hát ezzel el tudjuk hitetni, hogy valójában ő van kontrollban, de ez csak a látszat. Tehát, hogy itt azért ez nagyon messze lesz a valóságtól. És mondjuk a fő funkciókat, amik mondjuk, ha én a Facebook lennék, és nekem fontos lenne, valójában meg tudom tartani, és én fogok ott kontrollban lenni. Erre láttunk is egyébként példákat, tehát a Google is kapott egy gigabírságot, mert jól eldugták a megfelelő helyre, hogy egyébként célzott hirdetéseket kapjál, és az alapból be volt pipálva, már pedig a GDPR értelmében nem lehet. De ennek vannak szofisztikáltabb megoldása is. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy színház. Az informatikai biztonságban ennek van egy ilyen elnevezése. Én ezt szoktam használni a adatvédelmi vonatkozásban is, hogy ez csak arról szól, hogy akkor eljátsszuk, hogy mi most biztonságban vagyunk, de a gyakorlatban egy kicsi a relevancia, és sajnos a GDPR azért sok ilyet is eredményezett.
Hát köszönjük szépen az átfogó helyzetjelentést, illetve reméljük, hogy meg kedves hallgatók is jobban átlátják a jogi szabályozásokat, illetve a GDPR helyzetét, illetve hát majd meglátjuk, hogy a Facebook pontosan mit tervez majd a közeljövőben Európában, de ahogy említetted, azért a bevételek és ugye a sok világban meghúzódó kérdés mögött valódi válaszként meghúzódó úgynevezett pénz indokán fogva nem biztos, hogy egyetlen valószínű, hogy ki fog vonulni, de majd meglátjuk. Nagyon szépen köszönjük tehát a beszélgetést. Dr. Gulyás Gábor informatikai adatvédelmi szakértővel beszélgettünk. Köszönjük szépen, hogy velünk tartott.
Köszönöm a meghívást, üdvözlök mindenkit.